kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. A következő fél órában az Inforádió kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást. A magánszínházi lét alapja a polgár büszkesége és hogy ne legyen kiszolgáltatva hozzá nem értő kultúrpolitikusoknak, mondta az Inforádió Aréna című műsorában a Centrál Színház igazgatója. Puskás Tamással Kocsonya Zoltán beszélgetett.
Magánszínházat vezetni, működtetni így 2026-ban Budapesten, mert azt hiszem a viszonylag szerény állami támogatás ellenére nevezhető magánszínháznak a Centrál Színház. Szóval ez hogyan is néz ki ez a képlet?
Nem azon múlik, hogy magánszínház, hogy kevesebb vagy több állami támogatást kap-e. A magánszínház lét az azt jelenti, hogy valaki azt a céget vagy intézményt, mint az jelen esetben én a Centrál Színház non-profit KFT-t megvásárolja, tehát saját maga tulajdonolja. Kevesen vannak, de vannak non-profit vállalkozások is Magyarországon, de többnyire azért a magánszínházi vállalkozások, amelyeket a TAO növesztett ki gombamódra a földből. Ezeknek alapvetően két oka volt. Egyfelől a polgár büszkesége és igyekezete, hogy az ő teljesítményén múljon, hogy valami sikeres vagy nem sikeres, hogy ő bizonyítani tudja, hogy ha jól csinálja, akkor gazdagszik tőle, ha rosszul csinálja, akkor bizony bukjon vele. Tehát ez a polgár büszkesége és a polgár vállalása. De ezen kívül a magánszínházi létet azt teszi, hogy ne legyen kiszolgáltatva az ember, sok esetben abszolút hozzá nem értő és olyan politikai szándékokat érvényesítő kultúrpolitikusoknak, akik bizony az elmúlt évtizedeket jelentős mértékben meghatározták. Tehát most akkor beszéljünk én rólam. Én nekem abból lett elegem, hogy 4 évenként valakik, vagy időnközönként valakik jönnek, és megmondják, hogy nekik tetszik-e, amit én csináltam, elfogadják-e, amit én csináltam, vállalhatónak tartják-e, vagy egyáltalán jövőre nézve kívánatos-e számukra, hogy én legyek a Centrál Színház igazgatója, és ez így volt a bölcséjétől. Tehát amikor én 2003-ban megkaptam a Centrál Színházat, és akkor még egyáltalán nem a Fidesz uralkodott, hanem még egy másik koalíció volt a fővárosban, amikor én megkaptam, én jól emlékszem, hogy egy nyitott ajtó mögül azt hallottam, hogy ha annyira akarjátok, hogy a Puskás legyen az igazgató, akkor miénk a szemét lerakó igazgatójának a kinevezési joga. Az első pillanattól abba volt beleverve az orrom.
Hogyha mi ezt adjuk, akkor hát,
hogy politikai abban. Kérdés, tehát hatalmi játszmák kérdése, és egy idő után, amikor 2010-ben jött a Fidesz kultúrpolitikusa azzal az oklevéllel, vagy azzal a megbizatással, hogy itt aztán mindenkit kinyírni, és akkor én már 7 éve csináltam a Centrál Színházat, és igazán így ment felfelé, és már akkor 2 éve már Centrál Színháznak hívták, tehát hogy azon az üvegplafonon is túl voltunk, amit a Vidám Színpad jelentett, tehát hogy már nem volt tovább fejleszthető ezen a néven, vagy már nem lehetett több hívet szerezni a színháznak. Ezen is túl voltunk, igazán minden a működésünkben az bizonyította, hogy remekül helytáltunk, és a város szereti ezt a színházat. Akkor jött egy ember, aki azt mondta, nem sok jóval biztathatom. És akkor óriási szerencsénk volt két tekintetben, hogy a Tarlós volt a főpolgármester akkor, aki nem egészen politikai elbutultsággal vett részt ebben az egész dologban, másiknak, hogy a Törőcsik Maria Juli tartotta utódjának, és akkor ő letelefonált a Tarlósnak. Tehát, hogy állandóan a legdurvább politikai játszmák és befolyásoltságok közepette kellett dolgozni, és ebből nekem elegem volt. Azt mondtam, hogy nem, minden áldozatot meghozok azért, hogy az én tehetségem és az én teljesítményem döntsön, és hogyha jól csinálom, akkor engem emeljen és dicsérjen, és ha rosszul csinálom, akkor sújtson, de nekem többet ne mondja meg politikus. Elkezdtem szomatizálni, tehát ezután a nem sok jóval biztathatom, elkezdtem másfél évig onnantól kezdve a fülemben dobolt a szívem, amíg aztán egy véletlen folytán aztán el nem múlt. Tehát nem akartam belehalni ebbe.
Puskás Tamást, a Centrál Színház igazgatóját hallották. Nemzetközi irodalmi díjat kapott Viski András Kitelepítés című regényének német kiadása. A fordítást Tankó Tímea készítette. Az író 2022-ben megjelent debütáló regénye az 1950-es évek romániai kitelepítéseinek történetét dolgozza fel. A mű korábban az osztrák köztévé toplistájára is felkerült, Németországban pedig februárban a hónap könyvének választották. Rozgonyi Ádám elsőként a Nemzetközi Irodalmi Díjról kérdezte Viski Andrást.
Volt egy méltatás, itt a többi között elhangzott az, hogy a fordítónak csodálatosan gördülékeny és magabiztosan árnyalta a munkája a fordítása. Kitelepítés az örgő bürokratikus nyelvtől a szívdobbanások közötti csendig terjed. Ön hogyan fogadta ezt a méltatást és magát az elismerést?
A könyvnek a német változata 2025-ben jelent meg, 25 őszén, és tulajdonképpen megjelenése óta folyamatos beszélgetés zajlik a könyv körül a német nyelvterületen, Németországban, Ausztriában, és hát nagyon sokat beszélnek a fordításról, mindenütt fölmerül, és ezek nem pusztán ilyen udvariassági körök, hogy ne hagyjuk ki a fordítót a beszélgetésből. Persze, nem szabad kihagyni sohasem a fordítót a beszélgetésből, hanem ennél sokkal több. Úgy tűnik, hogy Tankó Tímea gyönyörűen megragadta ennek a nyelvnek a kihívásait, de ő meg szokta említeni Tímea, és a díjátadáson is ezt tette egyébként, megköszönve a díjat, Katarina Rábe nevét, aki a főszerkesztője a könyvkiadónak és a közép-európai és kelet-európai részlegnek a vezetője. És egy egészen különleges szerkesztőnek mondják őt is, aki nagyon hamar ráérez arra, hogy mit kíván el az eredeti nyelv. Tehát együtt is dolgoztak, de hát én is dolgoztam Tímeával nem annyira a német nyelven, hanem arra emlékszem, hogy nagyon sok fantasztikusan izgalmas kérdést tett fel nekem a fordítás során, és ezek a kérdések az író nézőpontjából el szokták dönteni nagyon hamar azt, hogy milyen mélységű és tudású fordítóval van dolgunk. Tehát nagyon sokat köszönhetek Tímeának, hogy a könyvvel ez lett, ami lett. Én egyébként most éppen Ulmból beszélek, Ulmban vagyok, a Donaufesten, a Duna Fesztiválon. Itt találkoztam az olvasókkal, és változatlanul nagy-nagy érdeklődés övezte az író-olvasó találkozót.
És hát a regényért, a regény okán az osztrák köztévé toplistájára is került korábban, illetve hát Németországban volt a hónapkönyve és a kitelepítés. Minek köszönhető ön szerint a sikere?
Izgalmas kérdés, hiszen én nagyon sokáig ugyanezt a kérdést tettem fel magamnak, de a magyar nyelvterületre vonatkozóan, hiszen már akkor számomra egy nagy kérdés volt, hogy tulajdonképpen mi is ennek a felfokozott érdeklődésnek az oka, és hogy az olvasók miért tekintik ennyire magukénak ezt a könyvet, mert ha az ember rányít a könyvre, akkor inkább egy művészkönyvnek tűnik, semmiképpen sem egy populáris regiszterben íródott, hát ez ráadásul távol is áll tőlem alkatomnál fogva, nem is értek hozzá, ez egy másfajta tudást igényel a populáris irodalom, ez nem az én utam. Nagy tisztelettel beszélek róla, mert mondom, nagyon sokfajta tudást igényel annak a megalkotása is. De egyre inkább, ahogy találkoztam az olvasókkal, és egy egész évet odaadtam az életemből, hogy ne írjak, hanem az olvasóval találkozzam, ha már ennyire nagy az érdeklődés. És nagyon sokszor azt hallottam, hogy az ő történetüket írtam meg. Tehát az volt az érzésem, hogy az olvasók elhallgatott történet megjelenésének, megszólalásának élték meg a kitelepítés megjelenését, ami nekem meglehetősen nagy meglepetés volt, de ez inkább a tudatlanságomról beszél, hiszen Romániában is ugyanígy fogadták, és Romániában egyre nagyobb a nyomás a román szakma részéről, hogy a könyvnek meg kell jelennie mi hamarabb románul, most már ez meg is fog történni végre. De talán ez, talán az el nem mondott történet, ami fontos itt. Nagyon sok kitelepítés történet van, amit el kellene mondani, amikből filmek születhetnek, vagy ha most ismét beindulnak talán ezek rádiójátékok is így tovább, tehát átemelni valamilyen értelemben a közbeszédben. Nagyon sok sérelem van, nagyon sok fájdalom. Itt az is különösen érdekes, hogy családoknak a közös szenvedéséről beszélünk éppen úgy, mint a holokausztban. Családok tűntek el egyszer csak az embereknek a szeme elől, és teljes vagyonelkobzásban részesültek, és legalábbis persze Romániában ezt jobban meg lehetett csinálni, mert nagyon nagy távolságok vannak, sokkal nagyobb távolságok, mint Magyarországon. Eltűntek 1000 kilométerre a saját otthonuktól, és megszakadt minden kapcsolatok a korábbi életükkel. A másik, amit mondanék, az az, hogy de ezt is hallom, ezt nem én találtam ki, vagy nem az én értelmezésem, hiszen nem értelmezőként viszonyulok a könyvhöz, én csak íróként tudok viszonyulni a könyvhöz. De például azt mondják, hogy nagyon fontos számukra az, hogy a könyv elbeszélésében megjelent egy mi, nem egy én van a középpontjában, hanem egy mi. Nevezetesen itt egy család, egy apa nélküli család, de az apa úgy hiányzik a családból, hogy folyamatosan jelen van. Nap mint nap mondhatni jelen van. Ott van a közösen megélt korábbi történetekben. És erről a miről nagyon is leszoktunk, és azt hiszem, ezt mindannyian látjuk, hogy nagyon leszoktunk róla. Egyéni hősök vannak mindenütt. Hát, hogy legyek most nagyon korszerű, még a csapatjátékok esetében is csak az egyéni hősökről beszélünk, szinte csak az egyéni hősökről beszélünk. Holott a mi-nek a teljesítménye az, ami nagyon sokszor eldönt dolgokat. És ezekben a napokban éppen szembesültünk is ezzel, hogy milyen érdekes helyzeteket tud teremteni a csapatszellem. És az, hogy van egy család, és ezt a családot egy maga feltétel nélküli szeretet köti össze, és a családban megjelenik a semmiből, ez valóban így történt a mi esetünkben, hogy a semmiből megjelenik egy árva lány, aki felkínálja az életét ennek a családnak, egy angyalszerű lény, aki emberi lépték szerint valóban életben tartja az édesanyját, életben tartja a gyerekeket, tanulatlan, de nagyon okos, és tele van humorral, és tele van ő is szeretettel, miközben egy nagyon is valóságos életet él. A német nyelvterületen pedig, ahol most vagyunk, és vagyok, a találkozó alapján is mondom ezt, ismeretlen történetként fogják fel, persze azokat leszámítva, akik úgy szólítanak meg, egyébként ez megtörtént, úgy szólítanak meg, hogy erdélyiek, és valamikor 70-es években települtek át Németországba, volt egy brassói hölgy például, az ő családját, a szászokat Szibériába deportálták, a bánát is bábokat deportálták oda, ahol mi voltunk. Hertha Müller családját deportálták Szibériába, Hertha Müller inkább azt a vonalat írja. Megismertem őt persze személyesen, mert ő nagyon-nagyon szerette a könyvet, és nagyon sokat tett azért, hogy a kitelepítés a német nyelvterületen megszólaljon. Igen, sokat köszönhetek neki, sokat köszönhetek Nádas Péternek. A Ulmi Fesztivál keretén belül szervezett író-olvasó találkozón olyan olvasót ismertem meg, aki Svájcból jött el, hogy személyes ismerjen a könyvvel olvasása alapján. Tehát van a könyvnek valamiféle élete, többször megtörtént, és ezt azért említem, hadd említhessem meg, mert ez fontos nekem. Többször megtörtént az, hogy evangélikus lelkészek, luteránus lelkészek jelentek meg a könyvbemutatón. Ez egyébként megtörtént Bécsben is, a Literaturhausban, megtörtént itt is, és megtörtént Berlinben is, és ezek a napi emberek külön megszólítanak engem, sőt, hát kérdéseket is tesznek fel a nyilvánosság előtt, és elmondják, hogy milyen fontossá vált ez a könyv számukra, hogy a szöveg görstelenül beszél az Isten létezésről és az Isten hiányáról, hogy a kettőről egyszerre tud beszélni, és egyiket sem játssza ki a másik ellenében, vagy hogy a könyv átírja a Bibliát, miközben arra gyanakszik maga a könyv és maga az elbeszélő, hogy egy szent szöveggel van dolgunk. Ha pedig szent szöveggel van dolgunk, akkor pontosan az a feladatunk, hogy átírjuk és a magunkévá tegyük, és a magunk nyelvén megszólalható legyen a könyv, mármint a szent könyv. Ilyen dolgokkal találkoztam és találkozom folyamatosan, de talán a leginkább a centrumában most a nagy képet nézve ennek az egyedül maradt nőnek a harca az, ami megszólítja nagyon közelről az olvasót, mert ezek is, mintha ismert toposzok volnának, hogy a nők nagyon egyedül tudnak maradni a társadalomban, gyerekeikkel, másképpen, és valahogy az élet valóságát közelebbről tapintva tudják megélni ezeket a kiszolgáltatottságokat. És ez meg nem kapcsolódik történelmi korokhoz, hanem igenis, mintha folyamatosan velünk volna.
Viski András, Kossuth és József Attila díjas erdélyi magyar írót, drámaírót, dramaturgot hallották. Júniusban elindult a Zserbó Kult, a Patinás Budapesti Kávéház új kulturális sorozata, amely a színházi élményt és a gasztronómiát kapcsolja össze. A programsorozat nyitányaként Kovács Patrícia Poligráf című önálló estje volt látható. A Dés Enikő által írt és rendezett produkció a színművész monológiai alapján készült. Rozgonyi Ádám készített interjút Kovács Patríciával.
Zserbóban ülünk éppen, és egy kulturális sorozat nyitánya volt ez, a Poligráf. Hogyan definiálnád, ez egy stand-up comedy előadás, egy önálló est?
Igazából nehéz erről beszéljek, hogy ez milyennek a műfaja, mert szerintem ilyen műfaj nincs. Ez nem stand-up, ahol az ember másfél órán keresztül csak nevet. Nem is önálló est, ahol általában az szokott lenni, hogy a delikvens a kedvenc dalaiból, verseiből, színdarab részleteiből előad valamit, hanem fura módon egy ilyen szabad beszéd, amiben vannak stand-upos elemek, vannak, amikor karaktereket mutatok, ami kicsit olyan, mint egy ilyen monodráma lenne, tehát ez valahogy egy ilyen mix. De az én életemről szól, az én átéltem, amiket megfejlődtem, amiket nem fejlődtem meg, és az egész az azért jött, mert többen kérdezték már, hogy csinálnék-e egy ilyet, és én évekig ezen nem gondolkodtam, de aztán jött egy pont, amikor azt éreztem, hogy olyan sok mindent írtak már rólam, meg gondoltak rólam, és vannak olyan dolgok, amit én nem tudok elmondani egy riportban, mert abban a pillanatban, hogyha az le van írva, akkor az nem olyan, mint ahogy én ezt úgy elő tudnám adni. És azt éreztem, hogy most eljött az a pont, itt vagyok középkorúan, hogy akkor megmutatom én, hogy én hogy látom magamat.
Sokszor előkerült most is az előadáshozást folyamán a kételkedés, a kétel, a teljesítménykényszer, a megfelelés. Ezeket nem tudja elengedni az ember egy kicsit sem? Vagy vannak azért pihenő időszakok?
Vannak pihenő időszakok, de alapvetően szerintem, én például azt gondoltam sokszor, hogy megfejlődtem bizonyos kétségeimet, megfelelési kényszereimet, viszont amikor történik valami válság az életemben, akkor bekapcsolnak ezek a gyerekkori traumák és minden, és valahogy vissza, az ember olyan, mintha visszadobnák a start mezőre. De az én alapvetően azt gondolom, megoszthatjuk az életünket a gyerekeinkkel, a párjainkkal, de azért alapvetően én mégiscsak azt gondolom, hogy egyedül születünk és egyedül halunk meg, és úgy képzelem el mindig a saját életemet, mint egy ilyen terepasztalt, ami vannak állomások, ahol egyedül jutok el egyik pontig, és utána tovább kapaszkodok valaki mással, és aztán lehet, hogy szétválunk, és egy harmadik emberrel megyek, de mindig valahogy az van, hogy igazából egyedül vagyunk.
Az elengedés akkor ez gyakorolnunk kell, mert én úgy tapasztaltam az eddigi életem során is, hogy ragaszkodnánk mindig görcsösen, hogy hát pedig ez olyan jó volt, meg hogy ez is hangzott, hogy olyan jól indult, meg olyan szép volt, hogy ezt nem akarjuk elengedni akkor sem, talán még akkor sem, amikor már érezzük, hogy talán el kellene, vagy ez már nem olyan jó. Hogyan kell ezt a nehéz folyamatot elindítani és végigvinni?
Nekem, ami ilyen sorvezető is mindig segít, az az, hogy nem szabad félni attól, hogy rossz lesz. Fura módon én például, amikor mondjuk elmegyek castingra több körben egy szerepért, amit én nagyon szeretnék megkapni, és mindent beleteszek, és mégsem engem választanak, akkor sem szoktam soha bánni. Hanem mindig azt gondolom, hogy azzal van nekem dolgom, hogy ezt most ne kapjam meg. És még nem tudom, hogy ez miért történt, de most valamiért nekem ezzel van dolgom, és nem azzal, amit én elképzeltem, hogy én hogy fogom eljátszani ezt a szerepet. És valahogy mindig erre gondolok, amikor valami elkezd nyikorogni, vagy elkezd fájni, és nagyon félelmetesnek tűnik, hogy el fog veszítődni, hogy előre nem szabad attól félni, hanem akkor majd akkor félünk, amikor megtörtént, és az se véletlen, hogy miért úgy történik. Tehát van bennem egy, ebben az előadásban mondom, hogy nem vagyok vallásos például, de a sorsnak ilyen értelemben, szóval mindig arra szoktam fogni, hogy úgyis az fog történni, aminek történnie kell, és kész.
Egy kisgyermek az segít rácsodálkozni újból a világnak a legapróbb mozzanataira is?
A gyerekem most már nem olyan kicsi, 12 éves elmúlt, de én például konkrétan emlékszem arra, hogy amikor ő megszületett, onnantól sokkal jobb színész lettem olyan értelemben, hogy sokkal játékosabb lettem. Tehát például improvizációkban, egy próba folyamatban, amikor az elején vagyunk, akkor azt láttam közben, hogy egy gyerekem bármit el tud képzelni, egy bármilyen tárgyat át tud alakítani, és egy kifliből telefon lesz, cica lesz, bármi lesz, és sokkal szabadabban nyúl a saját testéhez és a körülötte lévő tárgyakhoz. És emlékszem, hogy volt egy ilyen felismerésem, hogy úristen, hát színészként is ezt kéne csinálni. És nyilván attól, hogy az embernek születik egy gyereke, attól érzelmesebb is lesz, tehát kinyílik egy olyan világ, ami előtte csak úgy elképzeli az ember, hogy milyen lehet anyának, nénni és léneket érezni, de a játékosságot abszolút befolyásolta nekem. A saját bohócságom sokkal jellemzőbb, amióta a gyerekem van a színpadon is, mint előtte.
Ez a kételkedés, ez a belső munka színművészként hogyan inspirált téged, vagy éppen miben késztet úgymond a megújulást, vagy miként?
Nagyon tipródó vagyok, nem gondolják ezt, de én képes vagyok az 50. előadás után is azon gondolkodni, hogy mit lehetett volna jobban. Valahogy azt érzem, hogy ezt viszont nem akarom. Tehát ez egyszerre fárasztó, rettenetesen fárasztó, de vagy nem merem ezt elengedni, hogy így legyen, és mindig azt érzem, hogy kb. Ott érne véget így igazán az, hogy én ezt miért csinálom, hogyha már ezen úgy nem agyalnék. De ez fárasztó munka.
Például véget ér egy hosszabb sikeres széria, mondjuk a Üvegcipő című előadással, akkor el tudod fogadni, meg tudod emészteni, hogy ez most tényleg jó volt, jól ment, azért jöttek ennyire, mert a színésztársak is jók voltak végig benne?
Megszoktuk azt, hogy dolgokat el kell engedni, és előadásoknak lejár az ideje, és akkor leveszik. De az Üvegcipőt például, ahogy azt említed, az nagyon nehéz volt, mert az nagyon szívem csücske volt nekem is, és az egész csapatnak. Értem ennek a financiális és egyéb technikai dolgait, hogy miért kellett levenni, de nagyon fájt. Rengeteget kaptam Mohácsi Jánostól, rendezőtől is, és attól az egésztől, az egy nagyon jó élethelyzetemben talált meg, és a életem egyik legizgalmasabb próba folyamata volt, és ezt fura mód a színészek úgy vannak összerakva, hogy sokszor, tehát nekem volt már olyan, hogy volt egy előadás, ami például nem sikerült olyan jól, és a nézők nem szerették, és én is mégis nagyon szerettem, és vannak olyan sikerdarabok, amit imádnak a nézők, és nekem nem jelent olyan sokat, egyszerűen azért, mert a legfontosabb nekem, amikor egy darabra gondolok, hogy milyen volt a próbafolyamat, mert valahogy ahhoz kötődöm, és ennek nagyon jó volt a próbafolyamata, és a nézők is nagyon szerették, és ez így együtt azért ezt nehéz volt elengedni.
A társulaton belül vannak anya és apa figurák?
Vannak, igen, vannak.
Aggódó anya, aggódó apa, vagy szigorú apa, szigorú anya?
Az apa, nem, vagy nagyapa, tehát például a Hegedűsdi Géza, ő egy ilyen, odafordulunk hozzá, hogyha valami elakadás van, és ő mindig mond valami bölcset, vagy éppen nem mondja, hogy milyen könyvet vegyetek le a könyvespolcról, és inkább abba keresitek a választ, de ezekben nagyon jó, abszolút, mert egyébként vannak válaszok a irodalomban, úgyhogy ez sokszor előfordul nála. Aki egy ilyen anyukánk, és tereget minket, és ránk szól, és mindig lehet rá számítani, ő például Hegyi Barbara a Vígszínházban, ő egy nagyon-nagyon központi ember, akinek mindig van figyelme mindenkire, és kellően nagy szájú, és mindenkinek bármit mindig megmondhat, mert tőle elfogadják, mert valahogy olyan szeretettel teszi ezt, hogy ő tényleg bármit mondhat bárkinek.
Kovács Patrícia színművészt hallották. Az elmúlt csaknem fél órában az Inforádió kulturális anyagaiból hallottak válogatást, a kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a heti felelős szerkesztő Király István Dániel, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is köszöni figyelmüket Zsámboki Zsolt.
Kulturális híreket hallottak.